Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Roska Botond, neurobiológus, a Bázeli Molekuláris és Klinikai Szemészeti Intézet igazgatója. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik majd. Nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok! Olyan vakság, amin egyáltalán nem lehet segíteni, nem létezik. Ezt a mondatát szállóigeszerűen idézik, küldözgetik egymásnak az emberek a mindenféle közösségi csatornákon, anélkül, hogy arról beszélnénk, hogy miféle vakságok vannak egyáltalán. Mifélék vannak?
A terápia szempontjából talán két fajta vakság van. Tehát az első, amit fontos megjegyezni, hogy mi tényleges vakságról beszélünk, nagyon sokan összekeverik a gyenge látást a vaksággal. Mert olyan emberekről beszélünk, akinek nincs forma látása már. Ezeknél a terápia szempontjából kétféle vakság van. Az egyiknél a látóideg még létezik, a többinél a látóideg már nem létezik. A mi terápiáink jelenleg azokra az emberekre nek lesz használható, akinek még van látóidegük. Az olyan terápikon is mi is, és sokan mások is dolgoznak, amikor elveszett a látóideg, de ezt talán még egy sokkal későbbi fázisba fog elérkezni klinikai vizsgálatokig.
Mi a nagyon nagy szerepe a látóidegnek? Miért ilyen fordulópont az, hogy kell ahhoz, hogy lehessen dolgozni rajta jól?
Azt kell megértenünk, hogy az emberi látórendszer az agynak egy nagy részét teszi ki. Körülbelül az látókéreg 50%-a emberben látással foglalkozik. Tehát mi nagyon vizuális állatok vagyunk. Ennek ellenére ugyan a retina és a szem egy nagyon kis része a látórendszernek, szinte az összes szembetegség, az összes vakságot okozó betegség a retinából indul ki, vagy a szemből indul ki. Tehát ezért, és a szemben nagyon könnyen tudunk műtéteket csinálni, könnyen tudunk bevinni anyagokat. Tehát az a lényege, hogy amíg a látóidegek ott van, amíg létezik, addig a szembe tudunk bevinni génterápiás vírusokat, tehát ez sokkal könnyebb kezelni azokat, mint azoknál, akiknál már nincs látóideg. Ha már nincs látóideg, akkor az agyban kell bejutnunk, ez egy komplex műtét, és sokkal komplexebb a terápia.
Látóideget építeni valamilyen módon nem lehet. Nanotechnológiáról beszélünk ma már.
Igen, egyelőre nem tudunk látóideget építeni. Ez nem azt jelenti, hogy nem tudunk élő emberekbe látóideget építeni. A laboromban az utóbbi évben sikerült látóideget építeni egy petri csészében. Ez azonban még nagyon messze van attól, hogy emberben is használhatni lesen.
Miért kezdett ezzel a problémával foglalkozni? Vissza kell menni az időben, ha jól tudom, hát legalább 20 évet.
Miért kezdtem a látással foglalkozni? Egészen véletlenül. Egy vacsorán találkoztam valakivel, aki a retinát kutatta, és annak idején matematikát tanultam, és orvosi egyetemre jártam, és azt mondta nekem, hogy a retina kutatás ez egy olyan dolog, ahol a matematikát és az orvostudományt ötvözni lehet.
És ötvözni lehet?
Hát ezt nem mondanám, de ő neki ez volt a véleménye. A matematika az bizonyításról szól. Azt mondhatnám, hogy alkalmazott matematikát lehet használni a retina kutatásnál is, és mi sokat használjuk is. Azonban igazi matematikát talán nem.
Hogy kezdődött a vakság kutatási sorozata? Annyiféle betegsége van a szemnek. Miért pont ezzel? Ez a legdurvább?
Amikor elkezdtem kutatni, nem is gondoltam arra, hogy bármiféle orvosi problémával fogok foglalkozni, bár nyilvánvalóan bennem volt, hogy orvosi egyetemet végeztem, és az ember azért végez orvosi egyetemet, hogy gyógyítson embereket. Abban az időben, akkor 25 éves voltam, akkor befejeztem az orvosi egyetemet, és nagyon zavart, hogy nem értem az emberi testet, és főleg az agyat. És ezért gondoltam, hogy nekem gyógyításnak nekilátni úgy, hogy nem értek valamit, az olyan, mint hogyha elmennék például autószerelőnek most, úgyhogy nem értem, hogy épült az autó fel. Valahogy nem állt össze a kép, és szerettem volna jobban megismerni. Tehát ez az életemnek ez a része, az a megismerés iránti vágy vezérelte, amit még ma is egy részét a munkámnak ez vezérli, és véletlen találkoztam valakivel, aki a retinával foglalkozott, és elmentem hozzá kutatni, és azt fogott meg, hogy a retinát ki lehet szedni állatokból, vagy manapság emberekből a halálbeállat után tudunk mérni belőle, és ez a retina az életben maradt körülbelül egy napon keresztül, és éppen ugyanúgy tud fényjeleket felvenni, és ugyanúgy működik, mint egy számítógép, mintha bennünk lenne. És ezért saját szemem láttam a különböző mérési módszereket, hogy a retina hogyan számít. Tehát mutatunk egy videót a retinának, vannak elektródáink, vagy különböző képeljárási eszközökkel mérünk, de látjuk, hogy mi megy be a retinába, és mi jön ki belőle. És ez egy csodálatos világ volt. Ez olyan mértékben megfogott, hogy reggel általában 5 órakor felkeltem, bementem a laboratóriumba, mértem 12 órát, és este 10-kor hazamentem, és lefeküdtem aludni. Ez egy egészen egy új dolog nyílt meg előttem, ez Berkeleyben volt. Azt tapasztaltam meg, hogy előtte mindig valahogy emberekre hallgattam. Valaki mondott nekem, és azt vagy elhittem, vagy nem hittem el. És itt első alkalommal a természettel tudtam beszélgetni. Egy agynak egy részével a retina mondta nekem, hogy mi igaz, mi nem. És kialakult gyakorlatilag egy napi kérdezés. Én volt egy ötletem, megkérdeztem a retina válaszolt nekem. És ezt csináltam 5 éven keresztül. És az 5. évben hallottam, olvastam egy technológiát, hogy valaki legyekből kiszedett 3 gént, és ezt sejtkultúrába bevitte, és meg tudta mutatni, hogy ezzel a 3 génnel a sejt fényérzékeny lett.
Olyan, amelyik korábban nem az volt?
Olyan, amelyik korábban nem az volt. Ezek egyszerű sejtek, amik nem fényérzékeny. És abban a pillanatban, amikor ezt elolvastam, akkor leesett a tantusz, hogy össze kéne kapcsolni az én tudásomat, ami akkor 5 éve minden áldott nap mértem a retinából, azzal, hogy fényérzékenyíteni a retinát a látás visszahozáshoz. Tehát ez körülbelül 30 éves voltam, amikor ez úgy belém ötlött, és azután párhuzamosan haladt a pályám, az egyik agyam egyik fele mindig az volt, hogy hogyan lehet ezt a tudást terápiára kamatoztatni, és mivel volt egy ilyen eszköz, ezért jött az ötlet, hogy a vakság segítésére, és a másik rész az agyamnak, az ma is arra irándul, hogy meg szeretném érteni az emberi agyat. És az emberi agyból én a látást tanulmányozom, de az már szinte mindegy, hogy ki mit tanulmányoz, valahogy meg szeretnék érteni, hogy az agyunk, mint egy számítógép, hogyan működik.
Visszaléphetek egy métert? Ha levetíti a retinának mondjuk Claudia Schiffert, akkor mi jön ki a másik oldalon? Az nagyon más?
Nagyon más. És én Claudia Schiffert nem ismerem, de Roger Federer-t igen, mert egy faluban élünk. És ezt szoktam mutatni az embereknek, hogy megmutatom azt a videót, Rogernek a videóját, és megmutatom nekik, hogy mi jön ki a retinából. Tehát a két óriási nagy különbség az elképzelt el, hogy nem egy videó jön ki a retinából, hanem 30. Tehát egy videó érkezik be a szemünkbe, a retina az egy biológiai komputer, ezt felveszi, és van benne, mintha 30 kamera ülne bent a retinában, és mind a 30 valami más aspektutást veszi fel Federernek, ahogy például beszél, vagy teniszezik. Kicsit úgy működik, úgy képzelje, mint egy különböző Photoshop műveleteket. Csinálunk egy Photoshop műveletet, valami másféle képjén. Egy másikat a természet a sok millió év alatt kiválasztotta az embernek, hogy mi az a 30 videó, amivel le kell írni a természetet. Ami nagyon fontos, hogy ön az arcomat nézi, ezt az ön agya nem látja. Az ön agya azt a 30 videót nézi ebben a pillanatban, amit mag az ön retinája a látó idegen keresztül küld az agynak. Ezek tömörített, és tulajdonképpen különböző mintázatokat szednek. Például az éleket veszik fel, a színt, a mozgásnak különböző fajtáit. Ezt csinálja a retinánk.
És ezt az agy állítja össze egy pontosan olyan képé, amit én gondolok, hogy látok?
Pontosan. És ez nagyon fontos, hogy mi nem látjuk a valóságot, mi gyakorlatilag valószínűségszámítást végzünk. Real time, tehát jelen időben guesszelünk, próbáljuk megsejteni, hogy mi van kint, és ez néha jól sül el, és néha rosszul. Nagyon sok esetet lehet mutatni, amikor vagy nem látunk dolgot, amit ott van, vagy pedig teljesen máshogy értelmezzük.
Van például a retina által előállított képekben a térlátásnak kódja?
A retinában még nincsen ennek, ezt a két retinából teszi össze az agy. Tehát ehhez két szem kell.
És két épp látóideg, ami beviszi az agyban ezt a jelet.
Pontosan. Ha csak egy szemünk van, az nem azt jelenti, hogy teljesen megszűnik a térlátás, de egy nagy része elveszik.
Mi volt a módszer, amivel elkezdett dolgozni? Állatkísérletek? Számítógépes Igen. modellek? Hogy kell elképzelni a munkáját?
Igen, ez nagyon sokat változott az évek során, mert eleinte nagyon primitív technológiánk volt, 25 évvel ezelőtt egész máshogy nézett ki a kutatás, mint ma, és utolsó 10 évben én laborom is rengeteg olyan technológiát fejlesztett ki, ami manapság egészen máshogy kutatunk, mint 25 évvel ezelőtt. De 25 évvel ezelőtt úgy nézett ki, hogy egy retinát készítettünk egy állatból, egy perfundáltuk valamilyen oldattal, ami oxigenálva volt.
Hogy éljen még egy napig?
Hogy éljen egy napig, ezért kellett. Ez egy ilyen cukros, sós oldat. És építettem egy olyan projektort, annak ilyen nagyon primiték voltak a körülmények, de rá tudtuk vetíteni a fotoreceptorokra egy videót, és a másik oldalon volt egy kis tűnálam, úgy néz ki, mint egy ceruza. Például ott egy ceruza. Ezt a kis ceruzával megszúrtam egy sejtet, egyetlen sejtet, tehát a mikroszkóp alatt, azt mondom, itt van egyetlen sejt, ez kb. 20 mikron nagyságú, ezt megszúrtuk, és ebből a feszültséget elvezettük. És a feszültsége, ezeknek ezen keresztül kommunikálnak, tehát a sejtek beszélgetnek egymással, de úgy beszélgetnek, hogy megváltozik a feszültségük, mint ahogy a hangerő megváltozik, és kibocsátjanak valami anyagot, és ezzel átviszik a beszéd témát a következő sejtnek. És azt tudtuk mérni, hogy mi jön ki a retinából, tehát a látóidegen mi megy az agy fele eleinte. És aztán később azt is tudtuk már mérni, hogy akik a retina közepén vannak, ezt hogyan módosítják. Ez egy nagyon-nagyon kezdetleges technológia volt, de annak idején, én emlékszem, amikor börtönben diák voltam, akkor előttem senki nem tudott mérni ezekből a sejtekből, úgynevezett patch-clamp metódussal, és én felfedeztem egy eljárást, amit megengedte, hogy tudunk mérni. Később nagyon sok minden változott, ma már egyszerre tudunk mérni sok ezer sejtből, annak idén egyből. Tehát annak idején mértem 600 sejtből, az azt jelenti, hogy 600-szor 3 óra.
Annyit kellett szúrni.
Annyit kellett szúrni.
Amikor olvasta a légyből kivett gén ötletét, akkor azt mondta, hogy akkor megvilágosodott, leesett, hogy mit kell Igen. csinálnia. Igen. Ehhez hogy kezdett hozzá?
Ez egy hosszú út volt. Ekkor annak idején csak mértem retinákból, és elég gyorsan rájöttem, hogy a probléma ezzel a fajta kutatással, hogy látjuk, megértjük, hogy a retina mit csinál, de nem tudjuk megváltoztatni. És akkor elkezdtem olyan területek után érdeklődni, ahol technológiákat tudnék kidolgozni, hogy meg tudjam változtatni egy bizonyos sejtek működését, mert úgy lehet megérteni egy számítógépet, hogyha kibe kapcsolok alkatrészeket benne. Hogyha oda valaki önnek egy számítógép, hogyan működik a számítógép, a legegyszerűbb része, hogy megfog egy alkatrészt, kiszedi, visszateszi, és azt mondja, hogy oké, ezt csinálja, mert valami eltűnt.
Mint a 2001 űröd összeállva, amikor elkezdem leépíteni
így,
az agyat.
Pontosan, kihúz valami drótot, ott vannak például drótok, kihúz egyet, azt mondja, nem működik a televízió, tehát ennek köze volt a televízió. Közefüggés van. És a retinában van 100 féle sejtípus, és azt gondoltam, hogy csak úgy lehet megérteni, hogyha egyenként kibe kapcsoljuk ezeket a sejtípusokat. Ehhez nem volt semmiféle technológia annak idején, és arra gondoltam, hogy ehhez molekulás genetikát és virológiát kell tanulnom. Azért gondoltam vírusokra, mert a vírusok be tudnak jutni sejthez. Tehát először is kellett egy módszer, amihez én el tudok jutni egy sejthez. hogy ha én beszélek, a sejt nem hallgat rám. Tehát valami be kellett jutni a sejtbe, és azt gondoltam, hogy ez a vírusra én ráépítik egy laboratóriumot, amit a sejten belül megcsinál. Például a sejtbe kitesz olyan molekulákat, amihez már én tudok beszélni. Fényel, vagy hanggal, vagy akárhogy.
Vagyis a vírust gondolt a kapcsolónak.
Így van. A vírus volt az, amivel én, mint egy biomérnök, meg tudom változtatni a sejtet olyanná, amelyen én akarom. Például kibe kapcsolhatóvá, vagy fényérzékenyé, vagy bármivé én akarom, vagy hogy meg tudjam ölni. Vírus az egy hordozó, de egy nagyon jó kis hordozó, nagyon sokféle dolgot lehet ráépíteni. És ezért elmentem a Harvardra, ahol kaptam egy nagyon jó munkát, ami nekem nagyon illet, úgynevezett Harvard Society Fellow. Ez a Harvardon van a Harvard Society, ez évente 10 embert vesznek fel, mindig egyet a különböző szakterületekről, olyan emberek, akik aránylag fiatalok, és nem nagyon szeretik, ha megmondják nekik, hogy mit csináljanak, hanem szeretik maguk egy valamilyen új irányba elindulni. Ebbe az irányba indultam el, virológiát tanultam egy nagyon híres virológustól, Cordy Sepkótól, és genetikát is tőle tanultam, és ott 3 év alatt gyakorlatilag összeszedtem azt a tudást, amivel képes lettem arra, hogy ötvözzem a retinából való mérést és a retina sejtek befolyásolását víruson keresztül.
Elkezdett vírusokat fabrikálni, építeni?
Pontosan. Az, csak hogy lássák, hogy az utóbbi pár évben a laboromban 800 vírust építettünk. Ezek teljesen számítógéppel épített vírusok, amiket aztán megcsinálunk, tehát igazi vírus lesz belőle.
És ezek a vírusok kerülnek be abba a sejtbe, aminek a működését ismerni akarják?
Pontosan, és ezek a vírusok, nagyon sok vírussal foglalkozunk, de most 2 nagyon ügyes vírusról szeretnék beszélni. Az egyikük az, amit terápiára használunk. Ezt azért szeretjük a vírust, mert semmilyen mellékhatása nincs. Tehát azon kívül szemben szinte semmi mellékhatása nincs. Tehát teljesen biztonságos használni. Ezt adeno-associated vírusoknak hívjuk. Én mindig vírusról beszélek, de igazából ez nem az eredeti vírus. Ezt már nagyon átbuheráltuk. Tehát ennek már semmi köze nincs az eredeti vírushoz.
Jó hallani, mert a vírusoktól
félni szoktunk. Először is az adeno-associated virus, is associated, ez egy úgynevezett dependovírus, ami képtelen szaporodásra magától. És ezen belül is mindent kizettünk belőle, ami eredetileg vírussá tetté volna. Ugye mi marad? Marad egy labda, egy fehérje labda, és a fehérje, ez 20 nanométer átmérőjű, és ebben van egy DNS szál, egy egyszálú DNS molekula. És ezen gyakorlatilag két régió van, mind a kettőt mi szintetizáljuk, tehát ezek mind szintetikusak. Az egyik az a gén, amit beviszünk. Tehát például egy gén, ami fényérzékenyét teszi a sejtet, az ott ül rajta. De van benne egy postai cím. És ez a postai cím, ez gyakorlatilag az én laboromból jön ki, ez az ötlet, hogy a vírusokban ilyen postai címeket teszünk, és ezáltal a vírus ugyan belép minden szobába menje a vírus, de valahogy megszagolja a környezetet ezzel a kis posta címmel keresztül, egy DNS szekvencián keresztül, és csak ott termeli ezt a fényérzékeny fehérjét, ahol én akarom. Mondtam, hogy 100 féle sejtípus van, én azt mondom, hogy én az egyesbe szeretném betenni, ő bemegy minden szobába, megérzi, hogy ez az egyes szoba, és megcsinálja ezt, és fényérzékenyé teszi azt a szobát, azt a sejtet. Tehát ez az egyik fajta vírus, amit terápiára használható. Van egy másik fajta vírus, vagy vírus család, ami nagyon jó kutatásra, és az egy sokkal intelligensebb vírus, bonyolultabb is. Ez a vírus arra képes, hogyha beteszem, hogy a retina az egy számítógép, mit jelent az? Azt jelenti, hogy ha van egy sejt, ami aktív, beszél, akkor ahhoz sok más sejt csatlakozik, aki ő hozzá beszél. Tehát ez egy neuronhálózat. És ez a vírus azt tudja, hogy beviszem valakibe, én belőlem, és az összes olyan sejt, aki hozzám beszél, abba átugrik ez a vírus. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon intelligens vírus, aki a neuronhálózaton keresztül tud gyakorlatilag lépegetni, de csak egy lépést tud tenni. Tehát úgy van megépítve, hogy csak egy lépést tud tenni. Tehát azok a sejtek, akik hozzám beszélnek, azokat fel tudom világítani. Látni tudom őket, sőt, bele tudok helyezni ezekbe egy aktivitásmérőt, ami pontosan le tudja mérni, hogy ők mit csinálnak, amikor én beszélek.
Tehát attól akkor mennek, ha hívják őket azok a sejtek, akik beszélnek hozzá. Nem kell attól tartani, hogy a lábúj sejtem elkezdi majd hívni azt.
Nem is hívni, hanem ők automatikusan belépnek mindenkihez, aki hozzám beszél. Na most a retinában ez a beszélés úgy történik, hogy ez tényleg hozzá vannak kapcsolva a sejtekhez, ez egy neuronhálózat. De talán a részletek nem fontosak, az a lényeg, hogy ezzel a vírussal meg lehet érteni a számítógépnek a működését. Tehát ezek a vírusok arra szólnak, hogy megértsük a működését. Az első vírus, az ezt rabies vírusnak nevezik, az adeno-associated vírus, az pedig arra szolgál terápiára, és arra szolgál, hogy bevigyünk simán géneket.
Még egy kérdés. Hogy lehet az, hogy a szervezetem megtűri ezeket az épített vírusokat?
Igen. Ezt mi sem nagyon értjük. Az agy és a szemnek az immunrendszere sokkal gyengébb, mint a test többi részének, mert van egy úgynevezett vér-agy-gát, tehát az immunsejtek nem tudnak könnyen bejutni az agyba, a vérből, még a májba, vagy a tüdőbe könnyen átlépnek. A retinába pedig különösen nagy ez az immuntolerancia. Tehát valahogy a bevitt vírusokat tolerálja. Ezzel a rabies vírussal, ami sejtek között lépeget, soha nem fogjuk emberbe vinni. Tehát ez nem emberbe való, ezek állatokba, vagy halál utáni retinába, emberi retinába használjuk. Az igazi biztonságos vírus, ez az adeno-associated AAV-nek nevezik, ez nagyon sok emberben ma benne van, ez a génterápia alapja, ezért van ma génterápia, mert van egy ilyen vírusunk.
Ez egy szerencsés dolog, hogy a retina ilyen toleráns.
Nem csak a retina, ez az AAV, ez egy nagyon szerencsés vírus.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Roska Botond, neurobiológus, a Bázél Molekuláris és Klinikai Szemészeti Intézet igazgatója, az Inforádió Arénájának vendége. A beszélgetést most felvételről hallják, de az infostart.hu, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik.